Bundesrepublik Deutschland és Deutsche Demokratische Republik, vagyis Németországi Szövetségi Köztársaság és Német Demokratikus Köztársaság, DDR. A köznyelvben Magyarországon Nyugat-Németország és Kelet-Németország, NSK-NDK. Ki gondolta volna, hogy a régóta áhított 1990-es újraegyesítés óta újra előkerülnek ezek a régi elnevezések. A német kettéosztottság ma is jelen van. Okok, magyarázatok, kitekintés a jövőbe. Vendégem Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet az Európa Együttműködésért igazgatója, a Matthias Corvinus Kollégium keretében működik ez. Köszönöm, hogy itt van.
Jó estét kívánok!
Én Sályi András vagyok, és én is köszöntöm a hallgatókat. Itt van a kettéosztottság?
A kettéosztottság mindig ott volt, most is ott van, és nagyon sok különböző adatok mentén ezt ki tudjuk olvasni. Nem csak a parlamenti választási eredményre kell itt gondolni, hanem általánosan a kelet-németeknek az attitűdjeit kell vizsgálni. Nagyon sok fajsúlyos kérdésben, nagyon sok Németország jövőjét befolyásoló kérdésekben más állásponton vannak, mint a nyugat-német honfitársaik. Kiváltképp érvényes ez a migráció kérdéskörére, a háború Ukrajnában, fegyverszállítások, és sok más kérdéskör, sokkal inkább közép-kelet-európa országokhoz közeli attitűdökkel rendelkeznek, például szász, türingiai, vagy akár brandenburgi szavazók.
Egy pillanatra a napi aktualitás. Az egyik kérdés az, hogy Németország visszaállítja a határellenőrzést. Most ez azért van, mert a kancellár rájött arra, hogy eddig tévedésben volt, és most a helyes utat keresi, vagy azért van, mert megijedt attól, hogy elveszíti a hatalmat a koalíció?
Minden benne van ebben a lépésben. Mint ismeretes, szeptember 16-ától hétfőtől Németország punktuálisan ellenőrizni fogja határátkelő helyeket, határátkelő forgalmát az összes határnál, nem csak a lengyel cseh határnál, mint eddig, hanem az összes többinél, és természetesen ez arra vezethető vissza, hogy most már 9 évvel a migrációs nagy mélyenedők hullám után rájött a német politika, hogy gond van a migrációval, a migráció problémákat okozhat, közbiztonsági problémákat okozhat a migráció, de mindennek ellenére azt mondanám, hogy ez egy látszatintézkedés. Semmi nem fog javulni attól, hogy most elkezdenek a határon nézegetni embereket, visszautasítani akár egyeseket. Ugye nagy vita van arról, hogy vissza lehet-e utasítani a határon embereket. Azért a magyar hallgatók, tehát emlékeztetném arra, hogy ez a nagy vita, hogy a határon vissza lehet-e utasítani embereket, ez már 2018-ban volt, 2018 nyarán az akkor kormányzó Angela Merkel saját pártszövetsége majdnem szétszakadt e kérdés mentén. A CSU ezt követelte, a CDU ezt elutasította, majdnem, hogy pártszakadás vagy pártszövetség szakadásra került itt sor, és most megint előkerült a kérdés 6 év után. Azaz látszik, hogy a német politika abszolút nem dinamikusan reagál az ilyenekre, abszolút fáziskésésben van, de amikor rájönnek, hogy probléma van, akkor elkezdődik a kapkodás. Most jelenleg a kapkodást figyelhetjük meg. A tartományi választás előtt, ugye Szászországban és Türingiában szeptember 1-én volt tartományi választás, 3 nappal előtte 28 afgánt kiutasítottak, 28 afgán bűnözőt. Éveken át ott voltak, éveken át azt magyarázták, hogy nem lehetséges, aztán hirtelen mégis volt. Azaz látszatintézkedés, kapkodás, és rájött Olaf Scholz, hogy miután az emberek 80%-a elutasítja a migrációt, valamit neki is már lépni kell.
Németország lakosságának hány százaléka migrációs hátterű? Ugye Németország 81-2 millió?
Körülbelül 25%-ról beszélhetünk.
25?
25%-ról beszélhetünk.
20 millió ember?
Nagyjából igen.
Törökök és nem törökök?
Itt mindenki van.
Mennyi a török?
20 millió emberből, a 20 millió emberből eleve a fele német állampolgár már, és a másik fele 10 millió még nem. De itt ugye egy új állampolgársági törvény van, azaz 5 év, illetve bizonyos feltételek esetén már 3 év után német állampolgárságot lehet kapni, és jó páran lesznek, akik német állampolgárok lesznek. Törökök az egyik legnagyobb csoport, 4-5 millióra tenném a törököknek a számarányát, de ugye mindenféle más országban vannak is, és hogyha most migrációról beszélünk, korrektnek kell lenni, természetesen ebben benne vannak mondjuk a portugálok is, az ott élő magyarok, a lengyelek, szóval ez egy nagyon vegyes kép, de az viszont egyértelmű, hogy nagyon sok nem európai kultúrkörből érkező ember érkezett Németországba, ők általában muzulmánok, és nagyon nehezen akarnak beilleszkedni, vagy egyáltalán egyáltalán nem akarnak beilleszkedni német társadalomba, és főleg az utolsó években nagy mennyiségben, ugye 2015 óta kb. 3 millió ember jött, ukránokat ide nem beleértve. A 2015 óta érkezett emberek okozzák által a legnagyobb problémát, mert nem tudnak integrálódni, nem dolgoznak, nem igazán érkeztek meg a német társadalomba, és általában bűnelkövetésekre is hajlamosak.
Még egy viszonylag aktuális kérdés. Lengyelország részese az északi áramlat 2 felrobbantásának a németek szerint?
Most lehet spekulálni. Voltak ilyen sajtóhírek. Jelenleg ugye egy ukrán gyanúsított van, de végeredményben most lehet erről vitatkozni, hogy pontos milyen állampolgársága van az elkövetőknek, de mindig azt kell kibontani, illetve az igazságszolgáltatásnak megállapítani, hogy igazándiból kik voltak azok, akik ezt megrendelték. Nyilvánvalóan nem az az egy magányos ukrán elkövető volt az, aki kieszelte az egészet és kitalálta, hogy ő most kárt okoz Németországnak. Itt valószínűleg más szálak is voltak. Nehéz lenne most erről spekulálni, amikor nagyon sok tényt még nem tudunk.
És akkor nem tudjuk, hogy lengyelek is voltak-e, vagy benne volt-e, jó?
Hát feltételezhető, hogy olyanok voltak, akiknek abban érdekeltek, hogy ne működjön az orosz-német gazdasági kapcsolat. Most akkor innentől kezdve már csak egy szemantikus kérdés, hogy most pontosan milyen útlevél lapult az elkövetőnek a zsebében.
Lesz Németországban változás? A német kormánykoalíció azt mondja, hogy kapkod. A választások, ez a két tartomány azért elég kis tartomány Németországban, nem fogják megváltoztatni a kormányzatot a következő nagy választásig. Mi lesz akkor Németország ebben a, hogy is mondjam, kicsit kaotikus állapotban? Fog leledzeni egészen a következő választásig, ami nem is tudom mikor lesz,
25 szeptemberében, egy év van még.
Hosszú.
Nem mondanám azt, hogy a türingiai szászországi parlamenti választásnak semmilyen jelentősége ne lenne, ez nem igaz. Természetesen kicsi tartományokról van szó, és természetesen itt alapvetően a tartományok főhatalmáról döntenek az emberek. Azaz alapvetően egy tartományi kormánynak helyi ügyekre van ráhatása, oktatás, igazságszolgáltatás, rendőrség, kultúra, etc. etc. A nagy nemzetközi európai ügyeket nem a tartományi szinten döntik el. De, most jön a de. Először is most egy olyan aktuális geopolitikai és nemzetközi helyzet állt elő, hogy tartományi szinten is elkezdték tematizálni a külpolitikai kérdéseket, migráció, vagy akár fegyverszállítások, vagy akár az ukrán-orosz háborúnak a kérdése, és főleg ezt az AfD meg a Bündnisára Wagenknecht tematizálta. Így aztán ezek a dolgok is bekerültek valahogy a fókuszba, plusz a SZASZ miniszterelnök, Michael Kretschmer, aki CDU-s, ő is folyamatosan azt követelt, hogy a szankciókat meg kell szüntetni, béke tárgyalásokra kerüljön sor, tűzszünetre, ne legyen már több fegyverszállítás Ukrajnába, azaz ő is egészen egyértelműen pozícionálta magát szövetség, illetve európai nemzetközi kérdésekben, és tette ezt a CDU mainstream ellenében. Azaz jelentősen voltak itt külpolitikai kérdések, és miután a tartományok eleve a szövetségi tanács révén bele tudnak szólni a szövetségi politikába, azért van némi relevanciája a dolognak, plusz egy általános hangulatot ad a 2025-ös választási kampányra. Hamburgban lesz még megmérettetés februárban, és aztán már semmi más, azaz élesbe fordul a szövetségi választási kampány. Olaf Scholzék retteghetnek, jelenleg az Ampel koalíción, azaz a jelzőlámpa koalíció három pártja, zöldek, szociáldemokraták, liberálisok, együttesen 28%-on állnak a mérésekben, és az AfD kb. 18-19%-on, a CDU messze 30% fölött, azaz egészen biztos, hogy ez a kormány nem folytatja.
Azért az embernek van egy olyan érzése, hogy Németországban persze valami változik, úgy jellemezte a kormány működését a határzár kapcsán, hogy kapkod, meg kaotikus. Az ember innen azt látja, hogy valami történik, de nem az igazi. És nem jön el az az áttörés, amire valójában szükség lesz. Hiába mondta most Olaf Scholz kancellár, hogy be kell fejezni az ukrán háborút. Ezt mondja, de végül is a tettek nem ezt fogják bizonyítani. Jól gondolom, vagy tévedek?
jó irányba megy a gondolkodás, azt azért aláhúznám, hogy a németeknek tovább tartott rájönni bizonyos dolgokra, tovább tartott rájönni, hogy a migráció probléma, tovább tartott rájönni arra, hogy a migrációt a határokon, a külső határokon kell megállítani. Emlékeztetem a hallgatókat arra, bár nem tudom, hogy milyen gyakran olvassák Magyarországon a Frankfurter Allgemeinnek a vasárnapi kiadását. 2015. augusztus végén az volt a címlap, hogy terítsük ki a vörösszőnyeget a migránsoknak.
És, ó, hát ez.
Igen, és egyenlejjebb volt egy olyan cím, hogy Magyarország lezárja a Balkán útvonalat, és egy fideszes politikust idéztek, aki azt mondta, hogy nem csak Magyarországnak, hanem Németországért is tesszük ezt. Na most mennyire okos volt ez a gondolat 9 évvel ezelőtt? A németek most jöttek rá, hogy ezt kellett volna tenni.
Na de belátják ezt? Tehát mondják azt, hogy jaj, a magyaroknak igaza volt.
Ezt így osztentatív sose fogják kimondani, hanem most rögtönzés van. Nyilvánvalóan nem az a cél Schengenen belül, hogy a schengeni határoknál feltartóztassák az embereket, az Európai Uniós szabad mozgásával rendelkező állampolgárokat. A cél az az lenne, hogy a külső határokat védjük meg, de hogyha az ember úgymond ezt elkéste, vagy elrontotta, vagy akár elszabotálta, és ezt lehet a német politikára mondani az utolsó években, akkor most sajnos más intézkedésekhez kell folyamodni.
A németek kikhez igazodnak? Van az a mondás, nem tudom, hogy igaz-e, vagy létezik egyáltalán, hogyha a németek nagy politikát csinálnak, abból mindig baj van. És ez visszavezethető egészen Bismarckig, az első világháborúig, a hitleri éráig, a második világháború lezárásáig. A németek a nagy politikát csinálnak, baj van. Kihez igazodnak?
Hát természetesen a németeknek az Európai Uniós igazodási pont az elengedhetetlen. Idézném Dirk Osman kutatót, aki olyat talált mondani egy érdekes monográfiában tavaly, hogy aki Európáról beszél, az már németként identifikálta magát. Azaz egy ilyen pótcselekvés.
De fordítsuk meg. Hát létezik német identitás, vagy már csak európai identitás létezik számukra?
Természetesen létezik német identitás. Persze ez általában személyes attitűddől függően kerül előtérbe vagy sem. Azaz német nemzeti gondolkodás, úgy, mint mi Magyarországon ezt ismerjük, saját országunkból ez így már nem létezik. Azaz Európai Uniót, az Európát találja a német, mint pótidentitás. Nyilvánvalóan vannak németek is, akik még büszkék a hazájukra, de ez egyre kisebb lesz.
Mert szégyelik magukat a történelmük miatt?
Természetesen ott van a történelmi múlt, és minden, ami nemzet, minden, ami haza, annak van az gyakorlatilag a náci múlt által került beárnyékolásra.
Na de az osztrákok nem szégyelik magukat Hitler miatt?
Ausztria most egészen speciális helyzetben van. Ugye Ausztria ugye első, Hitler első áldozatának állította be magát, és van az a, ezt ugye nyilvánvalóan nem szabad ezzel viccelődni, de van az a mondás, hogy valamilyen módon az osztrákok elérték, hogy Beethoven-t osztrákként tartsák számára, egy másik embert tenni, pont fordítva. Szóval érdekes az osztrák szerep. Ausztriában egyébként a múltfeldolgozása sokkal később kezdődött, és a németekre visszatérve, én azt veszem észre a múltfeldolgozásával kapcsolatosan, a náci múlttal kapcsolatosan, hogy a németek most a történelmi oldalra akarnak állni, és ezt minden áron bizonyítani akarják, és ők minden áron meg akarják mutatni, hogy jó emberek, erre vezethető vissza a 15-ös menekültválsági reakció. Ők most jók, és ezt mindenki másnak megmutatják.
És Németország melyik részénél jobban ez a felfogás? Ilyen értelemben az egykori NDK meg az egykori NSK különbözik, vagy ugyanaz?
Nagyon különbözik, ugyanis az egykori NDK-nak ugye kettős diktatúra tapasztalata van. Ez nagyon fontos. Ez nekünk is a régióban így van, és más országokban is így van az Európában. A nyugatnémeteknek egy nagyon boldog 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveik voltak. Ők úgy vélik, hogy a nyugati kötődés mindennek a garanciája, minden jónak a letétenyezése, és gyakorlatilag garantálja az amerikai jelenlét, hogy ők, nekik jó az életük, és jólétben, szabadságban tudnak élni. Keleten ez másképp látják. Keleten ugye nagyon sok diktatúrával találkoztak, és keleten az emberek nagyon szkeptikusak. Az államintézkedésekkel szemben, médiával szemben szkeptikusak, szkeptikusak a nagy geopolitikai hatalmakkal szemben, és mindig arra jöttek rá, hogy végeredményben maguknak kell a sorsokat a kezükbe venni. Ugye akár a 89 októberi NDK megmozdulások is erről tetszett tanúbizottságot, hogy senki nem hozta nekik a szabadságot, ezt maguk oldották meg, maguk harcolták ki. És a mai napig is így van, hogyha megnézzük a kelet-német választási térképet, nem az a helyes következtetés, hogy azért választják az AfD-t, meg a BSZV-t a keletiek, mert imádják a diktatúrákat, és oda vannak Oroszországért, pont hogy ellenkezőleg. Azért választják ezeket a pártokat, mert ők azok, akik legkonzekvensebben ellenszegülnek az eddigi nyugatról importált mainstream politikának.
Na most úgy is feltettem a kérdést, hogy az ország nyugati felében, az egykori NSZK-ban az amerikai hatás az erősebb volt, jobban él, mint a mai napig, mint az egykori NDK-ban akkoriban meglevő erőteljes szovjet hatás?
Most egyenes összefüggést nyilvánvalóan az amerikaiak más eszközökkel gyakorolnak hatást. A szovjet az egy brutális diktatúra volt, egy elnyomó rendszer, katonai eszközökkel, hard power, ahogy ezt szokták mondani. Az amerikaiak sokkal inkább a soft power-rel tudtak befolyásra szert tenni, mint kultúra, mint a média, mint gyakorlatilag a egyesületek, NGO-k, etc. etc. És az amerikaiak ezt kiválóan kiépítették, ezt a soft power hálózatot, és Nyugat-Európában, Nyugat-Németországban főleg alig lehet olyan emberrel találkozni, aki ezt komolyan valamilyen módon kétségbe vonná, vagy látná ezt. Ő ezt gyakorlatilag a szabadságának a garanciájának látja, és természetesen abból a perspektívából lehet ezt követni, és meg is lehet érteni, úgy gondolják. Hát gondoljunk arra, amikor blokkád alá helyezték a szovjetek Nyugat-Berlint, akkor majdnem egy éven át amerikai repülőkkel
mikor
látták,
tudták,
48 látták el Berlint, és úgy Berlin, Nyugat-Berlin itt ott túlélni, amerikaiak gyakorlatilag vitték az élelmiszereket. Azaz emocionálisan, meg Marshall segély, emocionálisan egész más kötődés van ott, és hogyha gyakorlatilag más országok, akár Kelet-Németország, vagy akár Magyarország, kicsit árnyaltabban látják ezt a képet, és nem passzol bele ebbe a teljes mértékű Amerika barátságba, Amerika pártiságba, hanem már egy kicsit más, kicsit árnyaltabb, akkor már azonnal ők nekik ez már csak Putyin barát vagy orosz barátként tudják számon tartani. Azaz a diskurzus itt összeszűkült, és saját magukból indulnak ki, és nagyon nehéz innen érvelni és elmondani a magyar álláspontot.
Egy demokráciában Németországra azt mondják, hogy egy fejlett demokrácia. Hát Magyarországhoz képest feltétlenül mondják Brüsszelben vagy Nyugat-Európában. Egy demokráciában egy olyan pártot, amely olyan eredményeket ért el már most, mint az AfD, el lehet szigetelni, el szabad szigetelni?
Hogy el lehet-e szigetelni, erre megvan a válasz, el lehet szigetelni, hát ez folyamatosan ez történik.
Meddig?
Hát régebben én azt mondtam volna, hogy a türingiai és szászországi választásokig, amikor 30%-ot kap az AfD, de hát ugye látjuk, hogy 30%-ot kapott Szászországban, 33-at Türingiában, és az elszigetelés csak folytatódik, sőt fokozódik, most már olyan hangok is megint megjelentek, hogy az AfD-t be kellene tiltani. Németországban ez lehetséges. Ugye magyarként az ember csak kapkodja a fejét, hogy mi minden történhet Németországban, és mi minden lehetséges, de be lehet pártokat tiltani, újságokat is be lehet tiltani, volt erre most példa pár héttel ezelőtt. De én már lassan arra az álláspontra helyezkednék, hogy akkor változik valami e tekintetben, ha tényleg az AfD úgymond abszolút többséget szerez valamilyen parlamentben, de mondjuk az sem mindenképpen egy optimális helyzet, mert az AfD-ben azért vannak minimum kétséges emberek, kétséges figurák, szóval az se egy ilyen szuper, minden tekintetben szuper párt. Nyilvánvalóan vannak ott mérsékelt emberek, vannak ott konzervatív emberek, de nagyon heterogén formáció. Tehát a németeknél jellemző, hogy egyik oldalára a másikra esnek, azaz most sokáig volt ez a Ampel jelzőlámpa koalíció által indítványozott világnézet, most hirtelen minden fordul, és gyakorlatilag az AfD sikerekről sikerekre rohan. Szerintem sokkal okosabb lenne, vagy lett volna, hogy az AfD-t bevonják a politika döntéshozatalba, akár ez már évekkel ezelőtt megtörténhetett volna, és úgymond elveszíti a varázsát, és a normál demokratikus folyamat része lesz, de ugye ezt a baloldali pártok azért nem akarták, mert megfosztottak volna akkor a CDU őket a többségüktől. Mert AfD nélkül a CDU mindig kisebbségben lesz. AfD-vel sima polgári többség van gyakorlatilag mindegyik tartományi parlamentben.
Van olyan politikus Németországban, látszik olyan politikus, aki ebből a helyzetből azért akárhogyan is azt elmondhatjuk talán, hogy Németország válságos helyzetben van? Van olyan politikus, aki úgy feltűnik a színen?
Nagyon sok politikus van Németországban, de egy nagy...
De olyan, aki... Tehát most nem Adenauert akarok, de legalább egy Kohl.
Nagyon örülnék, azt tudnám válaszként adni, hogy Friedrich Merz, de attól tartok, hogy nem biztos, hogy Friedrich Merz az a formátum a politikus, akit ezt sokan gondolnának.
A
keresztény demokratáknak a párt és frakcióvezetője, ugye Merkel nagy ellenlábasa volt, 2,5 éve lett végül is a CDU elnöke, harmadik nekifutásra, de ő hirdetett elvileg egy ilyen konzervatív fordulatot, de ez a konzervatív fordulat nem nagyon következett be, és a Merz-féle politika sose volt nagyon egyértelmű, nagyon gyakran változtatott az álláspontján, és nagyon gyakran, amikor kritika érte, azonnal visszavonulott, fújt, és én úgy látom, hogy Merz nem az. Na most végig lehet menni az összes pártnak a vezető politikusán, nagyon nehéz a helyzet, nem akarom a
ez
magyar...
A hölgy, Sára Wagenknecht.
Sára Wagenknecht nyilvánvalóan egy egészen speciális jelenség. Ugye 89 nyarán lépett még be Kelet-Németországba a Német Szocialista Egységpártba, az SED-be keleten. Ő imádja Kelet-Németországot, imádta a DDR-t, imádta a kommunizmust, későbbiekben az utódpártban a kommunista platformot vezette. Neki érdekes meglátásai vannak, mert egy konzervatív baloldaliként tekint saját magára. Ilyen gender kérdésekben, migráció kérdésekben, a háború kérdésében ő gyakorlatilag olyan álláspontokat oszt, amit az AfD is oszt. Azzal a különbséggel, hogy az ő gazdaságpolitikája az totális kommunizmus, az az e tekintetben minimum kétséges. De nagyon népszerű volt Wagenknecht, mert ő gyakorlatilag reprezentációs űrt tudott betölteni. A baloldalon kialakult az utolsó években egy olyan reprezentációs űr, hogy az eddigi baloldali pártok, a szociáldemokraták, zöldek és a balpárt nem képviselte már a szavazóknak a többségét, nem képviselte már a baloldali szavazóknak egy jó részét, és elfordultak a régi klasszikus szociálpolitika baloldaltól, és az identitáspolitika baloldal irányába mentek, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokkal foglalkoztak, ami sok ember számára már értelmezhetetlen, szűk, nagyvárosi elit által preferált gender kérdések, és nem például a szegény emberek felemelése, a munkásosztály támogatása, ami egy klasszikus szociáldemokrata politika lett volna. Én úgy jellemezném Sára Wagenknecht politikáját, hogy egy klasszikus, régi vágású szociáldemokrata, konzervatív társadalompolitikát valló régi szociáldemokrácia, erős, etatista, sőt, majdnem, hogy kommunista gazdaságpolitikai elemekkel.
Magyarország és Németország. Mit tehet Magyarország ebben a szituációban? Számtalan kérdés van, amiben teljesen ellentmond egymásnak a két kormányzat, miközben gazdasági téren azt mondják, hogy nagyon jók a kapcsolatok.
A politika kapcsolatok természetesen mindig a bilaterális kapcsolatrendszernek a csúcspontja. Hogy most a politika kapcsolatok egy ilyen nehéz időn mennek keresztül, ez gyakorlatilag annak is köszönhető, hogy világnézetileg egy teljesen más elgondolás uralkodik most az Ampel koalíciónál. De a magyar hallgatók számára az a jó hírem, hogy az Ampel koalíciót is csak 28% támogatja, Türingiában 10%, zárójeles megjegyzés, és egy év múlva vége van ennek.
Na de ha a kereszténydemokraták jönnek, az 19, egy hiány 20.
A kereszténydemokraták 30% fölött vannak, és az a kérdés, hogy kivel fognak kormányozni, feltételezhető, hogy a szociáldemokratákkal fognak ezt megtenni.
Ugyanaz, mint ami a Merkel időszak.
Igen, de azért változott némileg a kép, ugyanis a CDU-ban felismertek pár dolgot, és a szociáldemokratáknál is felismertek pár dolgot. Én azért úgy látom, hogy az a nagy zöld nyomulás, amit utolsó 16-20 évben volt, Merkel asszony kormányzása zöld nyomulásnak tudható be, ennek vége van. Szóval gyakorlatilag a zöldek nem kormányoztak Merkel alatt, de gyakorlatilag társadalmi kérdésekben, gender kérdésekben, atom kérdésekben, migráció kérdésekben, európai föderális kérdésekben a zöldek nagyon erősen dominálták az agendát, és ennek vége. Amikor tavaly Hessenben tartományi választás volt, Boris Rhein, CDU-s miniszternek leváltotta a zöld koalíciós társát a szociáldemokratákra. Most is Szászországban az fog történni, hogy a zöldek valószínűleg ki fognak esni a kormányból, mert egyszer nincs már meg a többség, és a társadalmi támogatottság csökkent, és az emberek általában a zöld politikát nagyon elutasítják. Egy-két év alatt ez fordult, mondom, Németországban aztán gyorsan fordulnak a dolgok, egyszer fordulnak, lassan megy, egyszer mondtam ebben műsorban, egy nagy tang, egy nagy óceánjáró, lassan megy, de hogyha borul, akkor hirtelen felborul, és a másik oldalára. Az a zöldek elveszítettek az ázsiójukból, és kevesebb befolyásuk van, és szerintem ez a kormányzati politikában, koalícióképzésben és a szövetségi politikában is meg fog mutatkozni.
Meg szoktam kérdezni, majdnem záró kérdés, az északi áramlat 2-t, ezt újraépítik?
Hát ugye Ez egy nagyon fontos kérdés. Megítélésem szerint a háborúnak véget kell érnie, hogy ilyenen lehessen gondolkodni, de ha jól tudom, az egyiket robbantották csak fel, a másikat Németország maga nem helyezte üzembe, most nem tudom melyik hirtelen, de én ennek akkor látok nagy esélyt, hogyha normalizálódnak a gazdasági kapcsolatok Oroszországgal, és hogyha valamilyen módon a német politika, meg az Európa politika is rájön arra, hogy a szankciós rezsim nem vezetett semmire.
Tehát Németországnak érdeke lenne az, hogy normális kapcsolatok legyenek Oroszországgal?
Természetesen, hogy érdeke lenne, de ugye vannak itt más geopolitikai aktorok, akik nem abban érdekeltek, hogy Németország jó kapcsolatokat ápoljon Oroszországgal, most és mindent megtesznek azért, hogy ez ne így legyen. Ezeknek a jelenségeknek vagyunk tanúi, és utolsó 2,5 évben ezek a jelenségek, ezek a konfliktusok, ezek a surlódások csak növekedtek.
Most ha én rákérdezek, hogy ez az Amerikai Egyesült Államok, ez az aktor, jó, Németország képes lesz, akkor tényleg záró kérdés, képes lesz Németország, hát a saját érdekeit elsődlegesnek tekinteni, persze tudom, amit mi gondolunk, hogy Németország érdeke.
Megítélésem szerint Németországnak, Franciaországgal és más európai országokkal közösen felismerve rá kellene az európai érdekre jönni. Jelenleg Európa nem fogalmaz meg saját érdeket. A brüsszeli bürokráciának a dolgairól ne is beszéljünk, szerintem az nem európai érdek, hanem inkább egy gyakorlatilag egy érdekes közjáték. Ha Németország vezetésével akár Európa megtalálná saját érdekét, tudná ezt artikulálni, a világporondon fellépni, mint önálló erő, akkor a stratégia autonómia, a stratégia szuverenitás nagyon fontos sarokköve lehetne az új világrendnek, és Európát szerintem világszerte komolyan vennék, és komolyan is veszik. Szerintem akkor vagyunk problémába, ha Európát világszerte az Amerikai Egyesült Államok csatlósának nézik, és úgy mondják, hogy nem egy önálló szereplő, és jelenleg az utolsó 2,5 évben egyértelműen ez történt. Megítélésem szerint az európai stratégiai szuverenitást, saját európai külpolitikát ki kellene alakítani egyre inkább, és szerintem ebben kisebb országoknak, vagy középső országoknak, Magyarország akár egy katalizátor szerepe is lehet.
Amikor német emberekkel beszél, van olyan német ember, aki azt mondja, amit most ön?
Nagyon sok.
Nagyon sok?
Nagyon sok.
Hát akkor lehetünk optimisták.
Úgy legyen.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Bauer Bence, az MCC keretein belül működő Magyar-Német Intézet igazgatója volt. Köszönöm, hogy itt volt. Itt folytatjuk, nem tudom mikor, de nem nagyon sokára.
Nagyon szívesen.
Technikus kollégám Urbán Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.